hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet. Témánk pedig egy sokakat érintő kérdés, ami nem más, mint a közétkeztetés. Mik az alapvető különbségek egy magyar és egy külföldi menza között? Ennek járunk utána a következő 20 percben. Buza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Egy hivatalos számítás szerint az a gyerek, aki naponta háromszor eszik az iskolában, az általános iskola 8 éve alatt összesen 4320-szor étkezik. Sok éve napirenden van az iskolai étkeztetés megreformálása, ám ez eddig egy igazi állatorvosi lónak bizonyult. A szakemberek küzdenek, elemeznek, menüsorokat állítanak össze, a változásra ráfordítandó összeg viszont mindig lesöpri az asztalról az egészséges elképzeléseket. Egy igazi nagy vergődés szemtanúi vagyunk. De hogy ne csak én vergődjek egyedül, hanem legyen egy társam, épp ezért elhívtam a stúdióba Vince Barbarát, a Telex újságíróját, aki nagyon sok időt töltött azzal, hogy egy kicsit áttekintse a haza és a külföldi menza helyzetet. Szervusz Barbara, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt mondtad, hogy sokkal izgalmasabb, hogyha inkább a külföldi példákat citálnád ide, mert azok sokkal színesebb, sokkal szofisztikáltabb megoldásokat tartalmaznak. Így is van, oda el fogunk jutni a végére, de azért szeretném hallani a véleményedet a magyar menza helyzettel kapcsolatosan, vagy legalábbis amit eddig kutattál. Például láthatok-e a szemedbe egy kis optimista csillogást?
Mindenképpen láthatsz a szememben optimista csillogást, és ez az alapján csillan fel, amit a szakemberek mondanak. Ez pedig az, hogy alapvetően a szabályozás az nem rossz. Ami a probléma az, hogy hiába vannak jó szabályok, hiába dolgozták ki a menzákra és a közétkeztetésre vonatkozó szabályokat kiváló szakemberek kiváló módon, csak sajnálatos módon nincsen különösebben rá pénz.
Hát de minden törvény annyit ér, amennyit betartatnak belőle.
Ez így van. Ugyanakkor látszik, hogy vannak iskolák, akik igyekeznek mégiscsak a legjobbat kihozni ebből a szabályozásból, illetve az látszik még, hogy ahol mondjuk nem egy óriási beszállító oldja meg mondjuk az ebédet, hanem helyben főznek kicsi iskolákban vagy kis településeken, ott azért abszolút más a helyzet, mint mondjuk egy gigantikus, nem tudom, 3000 fős menzen.
Például az már te szerinted egy jobb helyzet, hogyha az iskolában főznek?
Én úgy láttam az eddigiek alapján, hogy igen, abszolút. Igen.
Mint sokszor. Hogy valahonnan beszállítják. Bár ugye erre is vannak jó, tehát mindenre van jó és rossz példa. Van olyan nagy beszállító is, aki egyébként jó minőségű ételt visz. Nem is az a probléma, mert ahány iskola, annyi szokás, és ahány város, annyi falu, ahány szokás. Itt inkább egy ilyen alaptézist kellene tisztába tenni. Nem a mi feladatunk lesz, hogy pénz nélkül nem lehet jó ételt készíteni a gyerekeknek. Tehát amíg nincs arra pénz, addig bármilyen fajta szép szabályozás létre lehet hozni. Dietetikusok ülhetnek egymással szemközt, és gondolkodhatnak szépeket a fejükben, hogy majd milyen legyen az a bio vagy vegán étel, ami esetleg becsempésződik, igen, ebbe a rendszerbe. Itt végül mindig oda lyukadnak ki a szakemberek, hogy ha nincs pénz a megfelelő alapanyag megvásárlására, addig nincs miről beszélni. Ez a gond pedig, gondolom, nem fog megszűnni már a holnapra.
Nem úgy tűnik az eddigi olvasói, mert rengeteg olvasói levelet is kaptunk
egyébként.
Igen,
ez egyébként. Is fontos volt.
Szóval a rengeteg olvasói tapasztalat alapján, igen, ez nem fog megszűnni valószínűleg egyik napról a másikra, mert mit tehet az iskola, ha rossz a beszállító, vagy rossz a... Na mindegy, szóval a szabályozás az arra is kitér, hogy mondjuk évközben se lehet nagyon váltani, ha kiderül valamelyik szolgáltatóról, hogy nem jó, vagy mondjuk elkezd silányabb minőségű ételeket hordani. Szóval ez is egy fura dolog. A lényeg, visszatérve a kérdésedre, hogy igen, tehát sokszor van az, hogy lecserélik, mondjuk a következő évben már reménykedik az iskola, hogy jobb lesz majd az az étel, amit a másik beszállítóhoz, és aztán szép lassan kiderül, hogy az sem feltétlenül lesz jobb, úgyhogy gyakorlatilag csöbörből vödörbe kerülnek. Ugyanakkor az volt még egy érdekes dolog az olvasói levelek alapján, hogy van különbség azért beszállító és beszállító között, ahogy említettük, iskola és iskola között is, tehát a kevés pénzből, ami általában a menzákra jut, ami pár száz forint, annyiról beszélünk, azért valahogy ki lehet ügyeskedni, vagy okoskodni, vagy megfelelő beszállítót találni, vagy egy jó konyha van az iskolában, szóval, hogy vannak azért vannak azért reménysugarak.
Igen, azért majd szeretném, ha egy-két ilyen hallgatói, olvasói levelet azért majd ide citálnál, de nekem is az a tapasztalatom, hogy iskolai menzákon lehet jókat főzni, kell ahhoz egyébként szakember, kell ahhoz egyébként egy olyan fajta nyitottság, hogy a vezetőség ott van, de bárki bármit mond, azért mégiscsak ide kell tennünk az asztalra egy másik témát. A gyerek az iskolában úgysem fogja megenni azt az ételt, amit oda tesznek elé, ha nem úgy szocializálódott. Te két gyerek édesanyja vagy, hogy látod ezt?
Abszolút így van, ahogy mondod.
És köszönjük szépen!
Viszont hallásra. És ezt igazolta egyébként két szakember is, akivel beszéltem, jobban mondva három, csak az a cikk, amiben a harmadik szakember megszólal, még nem jelent meg. Viszont beszéltem egy gasztroenterológussal, és egy gyermekgasztroenterológussal és egy dietetikus szakemberrel is, és ők is ugyanazt mondták, amit nyilván az ember anyaként vagy szülőként is lát, hogyha a gyereke és a gyereke barátai nem úgy szocializálódtak otthon, hogy mondjuk megszokták az egészséges házi kosztot, akkor erről köthet bármennyire az iskola az egészséges menzával, akkor úgyse fogja megenni a, nem tudom, a brokkolis húst, esetleg a húst, igen, a brokkolit nem valószínű. Plusz még van egy nagyon érdekes tényező, az osztály véleményvezére, és hogyha az osztály véleményvezére valamire azt mondja, hogy undorító, akkor az úgy borítékolható, hogy az osztály fele nem fogja megenni, mert ezt mondta Karcsika.
De ez inkább a kisebbeknél van, amikor egy ilyen véleményvezér azért tudja vinni a többit. A nagyobbak azok már egy picit önállóban is tudnak gondolkodni, gondolnám én, vagy?
Igen, tudnak önállóban gondolkodni a nagyobbak a tapasztalatok alapján valóban, de az is egy gyakori tény, vagy így gyakran láttuk az olvasói levelekből, hogy a nagyobbak már inkább kiiratkoznak a menzáról. Tehát, hogy ez a menza téma azért nagyon gyakran Magyarországon úgy az ötödik osztályig tart, és ahol lehet ott, és meg tudják máshogy oldani, ott kiiratkoznak elég gyakran.
Mik voltak még a negatív vélemények az olvasóktól?
Hát a legextrémebb, ez a kolléganőm, tehát ez egy, azt szeretném hangsúlyozni, ez nem az én egyedüli projektem, hanem az a szerkesztőség közös projekte, és a kolléganőm dolgozta fel az olvasói leveleket, ott például hát a legextrémebb az a fekete műköröm volt a levesben, vagy nem is tudom már melyik, vagy főételben, amit talált az egyik gyerek, amikor elkezdte megenni az ebédét. Egyébként gyakori tény, és ezt igazolta a dietetikus szakember is, hogy tehát a mai napig van olyan, hogy a konyhás néni fogja és puszta kézzel markolja ki a spagettit a gyerekeknek, uh-huh. Ami azért elég sok...
Hát vagy a töltött káposztát. Mondjuk azt meg lehet fogni.
Kérdést felvet. Ez volt még egy nagyon... Nagyon furcsa dolog. Akkor volt egy család, akik hazaköltöztek Luxemburgból, és a gyerekeik konkrétan kultúrsokkot kaptak egy dunántúli városban, ahol egy jó nevű város, jó nevű iskolájáról van szó, és nem tudom, onnantól kezdve, hogy hát jött ez a klasszikus mócsingus hús, az ehetetlen dolgok, műanyagból volt, van az összes étkészlet, amiből a gyerekeket kiszolgálják. Azt mondták, hogy a levesek a hét minden napján ugyanolyan ízűek, csak a feltét különbözik, azt hiszem így fogalmaztak. És ilyen egészen, tehát nekik valószínűleg még erősebb volt a kontraszt, mivel ők előtte Luxemburgban ettek. Ja, és akkor nyilván az említés, teljesen fölösleges megemlíteni, hogy mondjuk Luxemburgban sok bioételt kaptak, itt semmit.
Nálunk van egyébként, persze elképzelés van, hogy bioétel jelenjen meg, ugye az eleve a beszállítótól függ, hiszen ahogy mondtad, ha valaki leszerződik egy beszállítóval, akkor nem lehet váltani, mondjuk ha annak van bio részlege, akkor azt be lehet kérni, ha nincsen, akkor nincsen. A vegáról most ne is beszéljünk, tehát azt még ne hozzuk ide, mert szerintem még a magyar menza az nem érett meg arra, hogy vegánul gondolkodjuk, a bio már lehet talán.
A bioról az a tapasztalat, az olvasói levelek meg az eddigi kutakodásunk alapján, hogy igen, de szinte, vagy lehet, hogy hát én azt mondom, hogy kizárólag magánintézményekben jellemző. És egyébként fogunk is menni riportot készíteni olyan helyre, egyébként nem is Budapesten, hanem Dél-Magyarországon, ahol van rengeteg bioétel van az iskolai menzában.
Igen, de ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy magánintézményben. A magánintézményben a szülők oda teszik a rengeteg pénzt havonta az asztalra, amivel megvásárolják azt a jogot, hogy a gyerekük ott tanuljon. De ezzel megvásárolják, és meg is követelik azt, hogy akkor, ha már menza van, akkor az legyen olyan, amilyen. Vagyis visszatértünk az első mondathoz, hogy pénz nélkül nem lehet jó ételt készíteni, bármennyire is elgondolják a szakértők, és mindenki tudja egyébként, hogy mi az egészséges, meg az egészségtelen, mert az utóbbi 20 év arról szól, hogy folyamatosan csak azt olvassuk, hogy ha ezt teszed, akkor egészségesen fogsz meghalni, ez az én kedvenc kitételem. nincsen sok időnk hátra sajnos, de azért szeretném, hogyha egy-két olyan külföldi példát hoznál, ami mondjuk nem csak a fejlett nyugat-európai országokra jellemző, mert itt a szomszédban például Szlovákiában is vannak nagyon jó intézkedések és nagyon jó eredmények.
Igen, Szlovákia nagyon érdekes tapasztalat volt, egyfelől, mert ugye itt van, ahogy mondtad, a szomszédban, másrészt ott például volt egy olyan kísérlet, hogy egy évig mondjuk Berlinhez vagy Finnországhoz hasonlóan ingyenesé tették a menzát, és akkor megnézték, hogy ez hogy alakul majd. Egyébként azóta újra fizetős. Tehát ez például egy érdekes bevállalás volt szerintem Szlovákia részéről. Ez tavaly előtt volt, és hát egy a Covid idején csúcsosodott. Uh-huh. Most egyébként azok a gyerekek ehetnek ingyen Szlovákiában, csak akik szociálisan rászorulnak. Ami még érdekes volt Szlovákiában, hogy sávokba osztották be, három sávba vannak beosztva a gyerekek olyan szempontból, hogy milyen a szociális hátterük, tehát van, aki mondjuk csak 200 forintot fizet ugyanazért az ebédért, amiért a másik szülő 600-at per nap. Tehát ez például egy nagyon érdekes jelenség Szlovákiában szerintem.
Illetőleg náluk volt az is, hogy megnézték, hogy a kisebb gyerekeknek mekkora adagokat adnak, és a nagyobbaknak mekkora, tehát ez is szegmentálták, más volt.
Igen, az alsó és a felső tagozatra eltérő a szabályozás, ez is egy érdekes jelenség Szlovákiában. Egy olyan hölgyel beszéltem, aki egyébként nagyon jól átlátja, mert a minisztérium, oktatási minisztériumban is dolgozott, illetve az ország több területén volt tanítónő, és akkor mondta, hogy ez csak egy érdekesség, ez nem a szabályozással függ össze, de hogy például a rozsnyói gyerekek nagyon szerették a jutúrós ételeket, a pozsonyi gyerekek nem szeretik a jutúrós ételeket, szóval, hogy pici országon belül is nagy eltérések lehetnek egyébként.
Ugye Angliában volt egy nagyon érdekes kezdeményezés, pontosan Jamie Oliverrel kapcsolatosan, amikor ő azt mondta, hogy Jamie Olivernek X-en gyermeke van, és bár nem tudom, hogy a gyerekei azok menzán étkeztek-e, de hát ő a fejébe vett, és ez 2005-ben volt talán?
Igen.
2005-ben volt, hogy akkor, ha már ő ott van azon a polcán a gasztronómiának, ahol ő van, akkor ő megreformálja, és el is indult egy nagyon-nagyon szép fejlődés ebből a szempontból Angliában. Tudjuk, hogy még mindig mindent lehet fejleszteni, de akkor lehet azt mondani, hogy Anglia most jár az élen, mondjuk a gyermekétkeztetésben?
Nem, a Bezegország az nem Anglia, hanem Finnország, és Jamie ez visszatérve azért részben, legalábbis amikor ehhez a cikkhez sok embert megkérdeztem és kutakodtam, az derült ki számomra, hogy Jamie Olivernek a reformjainak egy jó része átment, viszont egy jó részénél meg az történt, hogy egyszerűen kiiratkoztak a gyerekek a menzáról. Mert azt mondták, hogy ők nem, köszi szépen nem kérnek ezekből az egészséges ételekből.
Mert valószínű, és az is kiderült ezekből a kutatásokból, hogy azért, mert egyébként otthon nem azt ették?
Igen, és volt is olyan anyuka, ez nem került be a cikkbe különben, de egy érdekes sztori, hogy volt egy anyuka valamelyik kisebb városban, aki elkezdett demonstratív jelleggel a fiának. Ez akkor volt, amikor még nagyon markáns volt ez a Jamie Oliver féle reform, azóta szelidült, és mondjuk a fish and chips meg a virsli azért maradt az angol menzen, szóval nem azt kell elképzelni, hogy kurkumát esznek, nem tudom, brokkoli, az említett brokkoli.
Ó, de jó, ez a kettő együtt.
Igen, minden gyereknek ez a vágya. Szóval egy anyuka azt csinálta, hogy a kerítéshez minden nap oda ment az ételhordóval, demonstratív jelleggel, vitte a fiának a nem tudom, a nem különösebben egészségesnek mondott ételt, aztán utána több anyuka is csatlakozott hozzá, és egy egész mozgalom lett ebből. Ez csak egy ilyen vicces eset, ami megtörtént, Jamie.
Igen, de mégiscsak oda vezethető vissza, hogy az, ahogyan a gyerek szocializálódik otthon a családi körben, tehát az anyatej után, amikor elkezdődik az ő táplálása, akkor onnantól kezdve mit kap a szájába, mit tesznek az asztalra, az nagymértékben meghatározza, hiszen addig, amíg mondjuk ne az óvodás létet, hanem az iskolás létet nézzük, 6 év mégiscsak eltelik, és ugye ezt tudjuk, hogy 3-4 éves korban már teljesen kialakul az az ízvilág, amit mi viszünk magunkkal. A bezegfinneknél mi a helyzet?
A bezegfinneknél ők azt mondják, hogy ugye a világszerte legendássá vált oktatásuk sikerének az egyik kulcseleme az, hogy 1940, most nem tudom pontosan, 40-es évek óta ingyenes az étkezés az iskolákban, egészen az egyetemig, meg az óvodákban is. És ott például ilyen, tehát ott olyan a szabályozás, hogy hát, na a finn konyháról azt ki lehet jelenteni, hogy nem annyira nagyon ízletes.
Hát nincsen olyan nagyon vastag szakácskönyvük.
De, igen, tehát amikor úgy arról gondolkodunk, hogy jaj, de jó lenne egy gasztronómiai körutat tenni, vagy legalábbis ellátogatni valóban, akkor nem Helsinki az első desztináció valószínűleg, hanem mondjuk Párizs, vagy bármi más. Szóval, hogy nem, ott valószínűleg nem az történhetett, hogy annyira ízgazdag ételek voltak a menzen, hogy a gyerekek beleszerettek a menzai étkezésbe, hanem így szép lassan tehát az volt az első szabályozás, ami elég vicces, hogy mondjuk 2 liternyi vörös áfonyát kellett minden gyereknek a 40-es években beszolgáltatni az iskolába, és azt használták a rozsból készült kásához, és akkor ezt főzték meg. Ugyanakkor azóta figyelnek arra, Tehát ez valakinek nyilván gusztusos, egyébként valakinek kevésbé, de figyelnek arra, hogy milyen összetevők legyenek az ételekben, stb. Kedvenceik ott, nekik is a húsgombóc. Egyébként érdekes, hogy a top kedvenc finn menzaételek között van például a zöldséges palacsinta is, ami azért a magyar gyerekek ízlésétől szerintem távol áll. Szóval, bocsánat, spenótos palacsinta.
Spenótos, igen. A zöld, igaz volt. Igen.
Úgyhogy a finnek, ők annak tudják be azt, hogy az oktatásuk annyira jó, hogy egységes színvonal ugye az étkezés is, az egész országban, a menzai étkezés, ezen kívül pedig egységes színvonal az oktatás is, és megfelelő nyersanyagokat, meg alapanyagokat
hát
használ.
Persze, teljesen igazok van, nem mindegy, mit égetünk el annak érdekében, hogy mi marad meg a fejünkbe. Egy utolsó mondat a végére, beszélgetés végére, azt mondtad, hogy most még készül egy cikk, az miről fog szólni?
Szerint még valószínűleg kettő lesz, de lehet, hogy aztán végén három. Az egyik, az már kész van, az nagyon érdekes téma lesz, a különféle okokból diétázó gyerekek iskolai étkezése. Ezek a gyerekek általában valamilyen allergiával élnek, de van, aki mondjuk autizmus miatt nem tud úgy enni, van, aki nagyon szelektív evő, és ez is egy idegrendszeri problémából vagy eltérésből fakad. Szóval ezeket a ügyeket jártuk körül, és hát az egyiknek sajnos volt egy szomorú aktualitása januárban, amikor egy 7 éves kisfiú beleevett egy tortába, és sajnos meghalt, mert nem tudták, hogy a tortának olyan összetevője van. Ez nem a menza hibája volt, szóval ez egy iskolán kívüli esemény volt, csak hogy fontos erre is ráirányítani a figyelmet.
Ha majd készen leszel vele, akkor gyere vissza, és akkor meséld el azt, hogy mire jutottatok. Köszönöm szépen, Vince Barbara, a Telex újságírója volt a vendégem.
Köszönöm szépen.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd bemutatkozik egy fiatal családi borászat Gyöngyösről, az Öt Dudás. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. A legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.